Szeretnék nektek bemutatni valakit, aki nagy hatással volt az életemre. Jaj, Balu dédi papája, mi? Nem. Úgy hívják, hogy József. József. Nem ismertem, nem találkoztam vele, nem rokonom, nem barátom, de nagy hatással volt az életemre. Elárulom, hogy miért. Következő kép. Hú, ő a dobos József. Ő a feltalálója a dobos tortának, amit amúgy szeretek. A répa torta után, ugye. És tehát szerintem mindannyiunknak hatása volt az életére, nem? Ez a dobos József. Pedig nem ismertük, nem láttuk, ott olvadozik karesz a székbe hátul. Nagyon hálás nekem, hogy kiraktam ezt a képet. Ja. De aztán itt van még egy valaki, lehet, hogy őt már ismeritek. Ismerős ez a fickó? Ki az? Disney. Így van, a Walt Disney. Ő is hatással volt, csak az én életemre nagy hatással van. Ha megnézzük a következő képet, akkor érthető, hogy miért. Ez a rengeteg hercegnő, meg minden, amik a mi családunkban előfordultak, meg rajzfilmek, nem tudom, ha 80 rajzfilmet nem láttunk, vagy 100-at, ami Walt Disney, és akkor egyet se. De ha arra gondolok, hogy vannak ezek a Disney parkok, mondjuk a legközelebb nekünk Párizsban van, vagy Párizs mellett, de azt is ő álmodta meg. Mert volt egy vidám parkban a családjával, a gyerekeivel, és elszomorodott, amit ott látott. Nem foglalkoztak velük az emberek, látta az embereken, a családokon, hogy annyira nem élvezik, el vannak veszve, és lett egy álma, hogy egy olyan helyet fogunk csinálni. Elkezdett álmodozni egy olyan helyről, ahol minden egyes emberrel foglalkoznak, ahol mosolyog a gyerek, mosolyog a szülő, tehát mindenki jól érzi magát, kicsinytől a nagyig. És aztán ezt az álmot meg is valósította. Ja, úgyhogy aztán van még egy valaki, aki szerintem a legtöbbünkre hatással van. Na, a következő, nem Jézus. Na, ő ki? Na, ki találod? Karesz. Henry? Ford. Így van. A következő kép, az az ő autója. A T. Modell. Igazából neki köszönhetjük az autóinkat. Hogy ő ezt megálmodta, és feketére csináltam az összeset. Nem azért, mert fekete-fehér kép volt akkor, tehát tényleg fekete autók voltak, mert azt gondolta, hogy mindenkinek csak a fekete kell. De ez már egy másik történet, hogy hogyan lehet eztán fejlődni, és több szint is, és több érdeklődőt megfogni, más fajtákat. De volt egy látása neki is, hogy minden embernek legyen egy autója. Úgyhogy mi eléggé közelítünk hozzá, tehát sokaknak van autója, és ja, tehát azt gondolom, hogy hatással. Ha nincs autód, akkor is hatással van rád, mert akkor jársz busszal, ami szintén neki köszönhető. Ja, úgyhogy jók ezek a dolgok, de én nem róluk akarok beszélni, hanem egy másik fickóról a Bibliában, róla nincs képem, mert ő túl rég élt ahhoz. Úgy hívják, hogy Nehémiás. Nehémiás. 2500 évvel ezelőtt élt. És Nehémiás is egy változást hozó ember volt, mint ez a másik három. Változást hozó emberek. És miért beszélek én erről? Hát azért, mert valószínűleg az fog történni ma, hogy lehet, hogy néhányan úgy mennek haza ma, hogy hú, ez jó volt ez az Isten tisztelet, de mennyi dolgom van nekem jövő héten, és akkor már tük-tük-tük-tük-tük, és már azon kattogsz. Vagy úgy mész haza, hogy Isten letaglózott. Isten kiütött a batyinkidből, a kis cipődből. Egy hihetetlen módon. Mert azt fogod majd észrevenni az Isten tisztelet végére, hogy te változást hozó embernek lettél teremtve. És nem tudom, hogy mi fog benned történni akkor, amikor felfedezed azt, hogy te egy változást hozó ember vagy. De azt tudni fogod, hogy Az, amit Isten tenni fog majd rajtad keresztül, az sokakra lesz majd hatással. Ja. És ugye a legnagyobb hazugság, amit elhihetsz, az az, hogy átlagos vagy. Mindegyik ötököz beszélek. Nem vagytok átlagosak. Nem vagytok hétköznapi emberek. Abszolút nem. Isten sosem készített átlagos embereket. Egyik sem kapott olyan címkét, hogy átlagos vagy hétköznapi. Mindennyian különlegesek vagytok, és van célotok. Ja, úgyhogy vezetőségileg a Nehémiás könyve a kedvencem. És most elkezdjük olvasni, nem fogjuk az egészet kiolvasni, de elég sokat fogunk belőle olvasni. Mindenki lesz vetítve, vagy követheted nyomon a kis okostelefonodban, vagy a papír alapú bibliádban. Az első fejezet, első verse. Itt kezdjük, jó? Nehémiásnak, Hakalja fiának az elbeszélése. Tehát így kezdődik a könyv. A 20. esztendőben Kiszlév hónapban történt. A Kiszlév hónap, ez november-december. Kicsit másképp vannak ott a hónapok. Ez november-december környék. Azt mondja, tehát Kiszlév hónapban történt, amikor én, Nehémiás, Susán várában éltem. Oké, Susán vára az a mai Iránnak a területe. Tehát Iránban élt ez a Nehémiás. Zsidó volt, de abban az időszakban volt zsidó, amikor a zsidók alig voltak Jeruzsálemben és a környékén, mert az asszírok megszállták őket, és elrabolták őket, és fogságba vitték őket. Oké? Tehát azt mondja, hogy a mai Irán területe 450 évvel Krisztus előtt, oké, tehát Krisztus előtt 450 évvel történik ez, amit olvasunk. És igazából ez a Nehémiás, ő már itt született. Ő nem Jeruzsálemben született, tehát olyan hosszú ideig voltak ott a zsidók fogságban. Igazából az uralkodónak az volt a terve, hogy ezeket a zsidókat beolvasztja, kitanítatja. Ez egyébként a legjobb módszer a rabszolgaságra. Hogy nem úgy bánsz fele, mint egy alja, hanem kitanítatod, kimosod az agyát, és lehet, hogy zsidó, de egy háztáit nevelünk belőle. Ezt próbálja egyébként a világ is tenni velünk. Megpróbál ellátni, kényeztetni, hogy elfelejtsük, hogy kik vagyunk mi valójában, különlegesek, nem hétköznapiak. És elkezdünk úgy gondolkodni egy idő után, mint egy világi ember önmagáról. Ahelyett, hogy úgy gondolkodnánk, akik vagyunk, mi Isten gyermekei. Ja, de ez egy másik üzenet, másik történet. Oké, tehát itt nevelkedett, itt született, itt nevelkedett, és itt volt a munkája. Mi mindjárt beszélünk a munkájáról is, mert ez is nagyon fontos. És azt mondja a második vers, Hanáni, az egyik rokonom érkezett hozzám néhány más férfival együtt, Júdeából. Na most azért ez nem semmi út volt, mert 1500 kilométerre voltak Júdeától, tehát Jeruzsálemtől. 1500 kilométert utazott a rokon. És azt mondja, kérdeztem tőlük, hogyan vannak a számüzetésből hazatért júdaiak. És érdeklődtem Jeruzsálem felől. Tehát volt már egy jó néhány ember, akik a számüzetésből visszamehettek. Visszaengedte őket az uralkodó. Tehát, és azt mondja itt, hogy igazából csak megkérdeztem azt, hogy hogyan van Jeruzsálem. És hogy vannak ezek az emberek, akik itt voltak, és aztán visszamentek. Tehát egy egyszerű kérdésem volt. És harmadik vers. Elmondták, hogy ez a maradék nép, amely korábban már hazatért, nagy nyomorban és gyalázatban él Júdeában, mert Jeruzsálem falai romokban hevernek, kapuit pedig tűz pusztította el. Na, ez nem volt új hír Nehémiás számára. Tehát az, hogy tűz pusztította el a kaput, meg a falak le vannak rombolva, meg nagy szegénység és nyomorúság van, ez nem új hír. Hát mielőtt elhozták számüzetésbe ezt a sok zsidót, amit egyébként Nehémiás nem is élt meg, mert ő még akkor nem élt, ő már ott született, a számüzetésben született, de hát így hagyták ott Jeruzsálemet, le volt rombolva. Nyilván egy lerombolt város, falakkal, lerombolt kapuval ez a nép, az egy elszegényedett, nehéz sorban lévő nép lesz, és az is maradt. Úgyhogy nem kapott új hírt Nehémiás, tehát ez már kb. 140 évvel előtte megtörtént ez a dolog. Tehát nem jött friss hír, tehát ez nyilvánvaló probléma volt. De azt mondja, hogy most, ahogy ezt hallja ezt a hírt, a negyedik vers, ezt hallva nagyon elszomorodtam. Napokon át ki sem mozdultam, csak sírtam, böjtöltem és imádkoztam. Tehát Isten megragadta figyelmét, és összetörte. Pedig tudta eddig ugyanezt, de most valahogy más lett. Most Isten megragadta a figyelmét, és összetörte a szívét. Annyira hatással volt ez Nehémiásra, hogy most 2500 évvel később is erről beszélünk. És hogy mi történt. Ja. És hozott egy döntés Nehémiás. Eldöntötte, hogy én bele fogok lépni abba, amit Isten tartogat számomra. Belelépek. Amit Isten tartogat, és amit Isten tervez számomra. Hogy jutott el idáig? Hát, kérlek szépen. És ez a tanulság itt ebből. És ezt a kérdést kell föltegyük mindannyiunk, önmagunknak. Hogy mi az, ami összetöri a szívem? Tehát a kérdés, amit fel kell tegyek önmagamnak, hogy mi az, ami összetöri a szívem? Mi az, ami összetöri a szívem? Tehát mikor látod, hogy milyen rossz a világ körülötted, hogy emberek miben élnek, akár külsőségekben, vagy akár lelkiekben, mikor körbenézel, mi az, ami összetöri a szíved? Mi az? És itt nem arról beszélek, hogy mi az, ami felől közömbös vagy, tehát mit tudom, valaki kéreget az utcán, és úgy látod már előre, és úgy elkerülöd. Tehát van egy közömbösség. És akkor visszanézel, hogy reméled azért valaki adott, de te nem fogsz adni. Tehát ez közömbösség, vagy ez nem az, ami összetöri a szívemet. Ez nem az a terület. Hanem én arról beszélek, hogy amikor látsz valamit, és összetörik a szíved. Én nem tudom, hogy volt-e ilyen már veletek, biztosan. De mi az? Amikor látsz valamit, és ez összetöri a szíved. És elérzékenyülsz tőle, amikor rágondolsz. És felkiáltasz belőle, hogy hát valakinek tennie kéne valamit. Figyeljetek, ez kulcsüzenet számunkra. Ez kulcsüzenet. Szóval valakinek tennie kell valamit. És így volt vele Nehémiás, mikor hallotta a hírt. A 140 éves hírt. De most ez egy különleges volt. Valakinek tennie kell valamit. És amikor megtalálod ezt a helyet, ami összetöri a szívedet, amikor megtalálod ezt, akkor megtaláltad, hogy Isten miért rakott erre a földre téged. Megtaláltad a célodat. Figyelsz rá? Ha megtaláltad, hogy mi töri össze a szívedet, akkor megtaláltad, hogy Isten miért rakott téged erre a földre. Megtaláltad, hogy hol vagy elhívva, hogy változást hozz. Ja. De hát én csak egy otthon lévő anyuka vagyok. De hát én csak egy vállalkozó vagyok. De hát én meg egy apa vagyok. Én meg egy fickó, aki 3 műszakban dolgozom. Biztos nem fogok én változást hozni. Hogy lennék én jelentős hatással erre a világra, vagy bármire is. Csak említek nektek 3 olyan szemét, akit én nagyra tartok, és nagyon-nagyon egyszerű emberekként kezdték. Ilyen az, akit már egyszer említettem nektek, anyagiak területén nagyon sokat köszönhetenek a Dave Ramsey-nek, itt a kép róla. Az egyik módszer, ahogy ki tudsz jönni az adósságból, az a képen látható. Ez az egyik fő üzenete. Hogy abból élj, amit van, amit kapsz fizetést, ne abból, amit még a bankból ki lehet hozni. kérted hitelkártyákon keresztül. De nem ez a lényeg most. Tehát itt van ez a Dave Ramsey, és hála Istennek, hogy ő nem úgy gondolkodott, hogy hát én csak egy egyszerű valaki vagyok, aki hogy tudnék változást hozni ebbe a világba, vagy bárhová. Hanem ő Tennessee államban él, és ingatlanokkal foglalkozott, és hipergazdag lett. Aztán olyan hipercsóró lett, mint a csődbe ment totál. Tehát mindenét elveszítette, csóró lett, de teljesen csődbe ment. És aztán kijött. Mert nem csak, mondjuk nem csak csődbe ment, hanem adóssága is lett rengeteg, és kijött belőle, és rájött néhány dologra. Nagyon egyszerű alapelvre jött rá. És azoknak a segítségével, tehát ezekkel az alapokkal jött ki a csődből és az adósságból. Az egyik az, hogy hé, mi lenne, ha nem fizetésről fizetésre élnénk? Ez az egyik alapelv, amiben segít tanulni. Tehát, hogy nem költöm el mind, amit kapok. Aztán a másik, hogy nem kell hitelkártyákon élni. Ez egy másik dolog, amit nagyon megtanult, és aztán a harmadik, hogy élhetünk adósságmentesen. Tehát élhetünk egy másfajta életet. Ez a három, ez nem azon múlik egyébként, hogy mennyit keresek. Tehát mi lenne, ha nem fizetésről fizetésre élek? Lehet, hogy itt összeszisszentek. Hát ez hogy? Hát csóróság van. Kevés pénzem van. Ha azt mondanám, hogy vezess egy naplót egy hónapig arról, hogy mire költesz minden fillért, akkor én megmutatom neked, hogy mennyi tudna maradni egy hónapba. Egy kis keks, cigaretta, fel tudom sorolni. És ezt a pénzt mind félre lehetne tenni, mert akkor ez azt jelenti, hogy ezekre tudtál költeni, tehát a többiből meg tudtál élni. Tehát nincs olyan nagy csóróság. Hogyha ebből a naplóból kiderül, hogy tényleg ilyen dolgokra az ember költ. Oké? Na, de megint csak, ez egy másik üzenet, sorozat, nem erről beszélünk, vagy ez lehet, hogy lehetne erről megint csak egy ilyen szombati szemináriumot tartani, ahol megtanulnánk megint ezeket az alapelveket, hogy hogyan jöjjünk ki hónapról, hogyan jöjjünk ki abból a pénzből, amink van, sőt, hogyan tudjunk abból egy picit félretenni, mert ha már azt mondom, hogy 500 forintot havonta félre tudok tenni, jó, az mire elég? Oké, lehet, hogy semmire nem elég, mondjuk az év végén mondjuk összejön 6000 forint, és akkor elmegyek valakivel, és eszek a Győri pincébe egy Győri tálat, és azt mondom, hogy megspóroltam 6000 forintot ebben az évben, és ez a jutalmam. De megtanultál félretenni. Megtanultál 500 forintra nemet mondani. És ez már nagy dolog, mert ezekből a szokásokból alakul ki, hogy akkor többet, meg többet, meg többet. Tehát ezek a dolgok, ez mind gondolkodásban és jellemből indulnak ki, nem abból, hogy mennyit keresek, vagy mennyit nem keresek. De már elkalandoztam. De Dave Ramsey-nek ezeket a dolgokat, nagyon hálás vagyok, hogy ezeket megtanulhattam tőle, és adom is tovább ezerrel. De úgy volt vele, hogy itt valamit tenni kell. Tehát valamit tenni kell, és elindított egy szolgálatot 1994-ben. Magyarra fordítom, ez a Pénzügyi Békesség Egyetem. Ez a Financial Peace University. És ahol az első alkalommal csak 4 házas pár volt. Így indított el, 4 házas párra. 4 házas párnak megtanította, egy ilyen kempingasztaluk volt, írásvetítő, tehát nem, projektor, egy írásvetítővel, fóliával nyomatták, és elvégezték. 4 házas pár elmondta nekik, és megtanította nekik, hogy hogyan élhetnek pénzügyileg a pénzügyeikben szabadon. Aztán mára már 4,5 millió ember ment keresztül ezen a programon, amit ő megalkotott. És mindez onnan indult, hogy a szívében azt fogalmazódott meg, hogy gyerekek, itt valamit tenni kell, mert körbenézek, és az országomban nem mennek jól a dolgok. Nem gazdaságilag, hanem a háztartásokban, a családokban, a gondolkodásban. pénzügyileg. Nem mennek jól a dolgok, és itt valakinek tennie kell valamit, és aki tenni fog, az én leszek. Ez volt a hozzáállása. Oké, mert amikor valakinek fölmerül az, hogy itt valakinek tennie kell valamit, akkor az azért merült fel, mert te vagy az az ember. Nem átadni. Pásztor, itt valakinek tennie kell valamit. Érted? Ja. Úgyhogy, és kiszámolták mára, 360 milliárdos hasznot hozott a háztartásoknak. Dollárba. Az, amit ő segített az embereknek megsporolni, félretenni, vagy adósságbólként. Tehát 360 milliárd dolláros hatása volt emberek életére. Ja, döbbenetes. Tehát változást hozó volt. Itt van egy másik ember. Christine Kane. Ő az A21-es szolgálatnak a szülője. A21. Ő foglalkozik, ő árvaházban nőtt fel. Neve sem volt, csak sorszáma. Ja. Tehát bántalmazottnak született. Tehát nem kapott más, csak bántalmazást mindenhol. Durva gyerekkora volt. Ebben a rendszerben nőtt fel. Tehát nevelőszülői rendszerben. Ha valaki áldozat volt, akkor ő az volt. Aztán találkozott a férjével, lett két szép lánya, és jártak gyülekezetbe, és egy nap, amikor Görögországban repülőtéren jártak, látott ilyen posztereket a falon, repülőtéren, ahol kislányok arcai voltak, és mit tudom én szöveket, ugye a görög nyelv az ilyen hasonlít az orosz betűkre. Úgyhogy, és ilyenek voltak rajta, és kérdezte, mi ez a sok gyerek itt a falon. És elmondták, hogy ez a sok gyerek eltűnt, és valószínűleg a szex rabszolga piacon vannak. És volt köztük mindent, tehát 2 éves, 3 éves, tehát a perverzek nem válogatnak, sőt, minél fiatalabb, annál jobb, azt mondják. Úgyhogy tehát utána járt, hogy mi ez a szex rabszolgaság. És hogy amikor gyerekekkel csinálják ezt. És összetört a szíve. Vagy Dave Ramsey-nek, ahogy Nehémiásnak, tehát összetört a szíve. És úgy volt vele, hogy tehát uram, mit akarsz, hogy mit tegyek? Feleség vagyok, anya vagyok, még csak a gyülekezetben sem dolgozom, csak járok. Ott vagyok a gyülekezet része, de tehát, és nem tudta, mit tegyen, csak hordozta ezt a terhet a szívében. És aztán megalapította ezt az A21 nevezetű szervezetet, ami ma már az egyik vezető, igazságért harcoló szervezet. És több ezer gyereket mentettek ki már. Több ezer gyereket. A rabszolgapiac volt. Tehát eltüntetik őket. Valahogy becserkészik és eltüntetik. Tudom, Amerikában például azt csinálják, azok nem ők, hogy megszervezik, van egy speckó furgonjuk, erős emberek ülnek benne, felszereltek, de megállnak hirtelen ott, ahol a prostituált van, kicsapódik az ajtó, berántják, vissza, úgymond elrabolják a stricitől. És aztán van egy hely, ahol ott lakhatsz hosszú ideig, míg eltűnik. És nem találják meg. Ja, úgyhogy döbbenet, mi történik a világban, de tényleg mára már több ezer szex rabszolga kislányt menekítettek ki. És miért? Azért, mert ott volt egy poszter, azt ez a Krisztin meglátta, és összetörte a szívét. És azt mondta, hogy itt valakinek tennie kell valamit. És ez a valaki, az én leszek. Aztán a harmadik. Úgy hívják őt, hogy Gary Hogan. Ő meg talán a leghíresebb ilyen igazságért harcoló szervezetnek a vezetője. Egy üzletember volt. És amikor volt ez az afrikai Rwandába a mészárlás, amikor milliókat öltek meg. És megtehették. Senki nem szólt semmit. És amikor látta, hogy mi történik, egyszerűen nem bírta szó nélkül hagyni, és ez volt a szívében, Isten, hol vagy? Kérdez, becsületére váljon, ment Istenhez. Isten, hol vagy? Hol vagy ebben a szörnyűségben? Hol vagy ebben a mészárlásban? Jó kérdés. És azt mondta, hogy itt vagyok velük. Én itt vagyok ezekkel az emberekkel. De hol vannak az én embereim? Ezt válaszolta Isten. Hogy én itt vagyok velük, de nem találom köztük az én embereimet. És azt mondta, hogy itt valakinek tennie kell valamit. És azt mondta ez a Geri, hogy és én leszek az. És én leszek az. Úgyhogy mi az a terület, ahol Isten összetöri a szíved? Lehet, hogy tudod, lehet, hogy nem tudod. De megkérdezted az Istent. Van két fantasztikus idézet. Mind a kettő Edmund Burke-től, egy politikus, filozófus az 1700-as évekből. Azt mondja, a gonosz győzelmihez nem kell más, csak az, hogy a jók ne tegyenek semmit. Értitek ezt? A gonosz győzelmihez nem kell más, csak az, hogy a jók ne tegyenek semmit. Csak tegyük passzívvá a jókat. Csak foglalkozzanak magukkal azok a jók. Az összes problémájukkal. Csak forogjanak maguk körül azok a jók, és a gonosz győzni fog. A másik. Amikor a rossz emberek összeállnak, a jóknak társulniuk kell. Különben egyenként elbuknak. Cseppet sem sajnált áldozatként egy hitvány küzdelemben. Tehát össze kell fogni. A gonosz az szervezetten csinálja a dolgait. Úgyhogy nekünk jóknak pedig össze kell állnunk. És ezt tesszük gyülekezetként. És ezt akarjuk tenni, így akarunk menni előre. Együtt. Ja, úgyhogy mi az, ami igazán összetöri a szíved? És tudom a válaszokat, de Balú, tök gáz munkahelyen van, nem érthetette ezt. Gáz a munkahelyen. Hampival kell együtt dolgoznom. Ugye? Figyelj, nincs gázmunkahelyed, jó? Nincs. Nincs gázmunkahelyed. Akkor nem ismersz engem. Mondom, hogy nincs gázmunkahelyed. Mutatok neked egy-két gázmunkahelyet. Figyelj csak. Dolgoznál itt? Krokodilfogorvos bácsi. Szerintem ez nem igazi krokodil egyébként, de... Vagy a másik. Ki vállalja ezt a melót? Ez a Golden Gate híd, én nem tudom, hogy 100 méter, vagy talán még magasabb ott. Egy ilyen engeren állva, durva. Oké? Tehát van mindenféle munka, ez gázmunka, meg az előző is gázmunka. Tehát ez... De amiről én szeretnék beszélni munka, az egy másik munka, ez Nehémiásnak a munkája volt, és ez a pohárnoki meló, csak ilyen poharakkal foglalkozott Nehémiás. Ő volt a királynak a pohárnoka. Ez is nagyon gázos meló volt, és legalább olyan veszélyes, mint ezek, amiket itt néztünk. Élet-halál kérdése volt. 11. vers, figyelj, azt mondja, kérlek, hallgasd meg szolgád könyörgését. Ezt mondja Istennek Nehémiás, miután ott az előző versekben még van egy ima is. És azt mondja, halld meg szolgáid imádságát, akik gyönyörűségüket lelik abban, hogy tisztelhetnek és félhetnek téged. Örökkévaló kérlek, segíts meg engem ma, és fordítsd hozzám a király szívét, amikor segítséget kérek tőle. Én ugyanis a király szolgája voltam, a pohárnoka. Oké, tehát ez is ott van benne. És ez egy brutál fontos információ. Mert egy pohárnok az egy bizalmi állás volt. A pohárnok feladat az nem az volt, hogy hozza a poharat, hanem az volt, hogy ő volt, aki először ivott. Mert abban az időben nem tartottak választásokat, ugye? Tehát nem kérdezték meg, hogy ki legyen a király, vagy ki ne legyen. Ha elegük lett belőle, kinyírták valahogy. Tehát megszabadultak tőle. merénylet. És a leggyakrabban ebben az időszakban a leggyakrabban a mérgezés volt. Úgyhogy ezért volt ételkóstoló is, meg pohárnok is. És mindig kellett inni a pohárból, mielőtt a király kapott. És utána ihatott csak a király. Úgyhogy én azt mondom, hogy ez gázmeló. Ez gázmeló. Úgyhogy tehát ez nagyon fontos információ, hogy ő pohárnak. Mert egy ilyen embert, akiben meg lehet bízni, azt nem nagyon engedni kell. De az ő szíve összetört Jeruzsálem felől, és hozott egy döntést, és azt mondja, hogy kérlek, Uram, segíts engem, ma fordítsd hozzám a király szívét, amikor segítséget kérek tőle. Tehát lehetetlennek tűnik, ha a körülményeket nézzük, ha a munkáját nézzük, ha a személyét nézzük, lehetetlennek tűnik. De aztán itt van a második fejezet, első vers. Történt pedig Artasaszta király uralkodásának, vagy Artaxerxész, attól függ, melyik fordítást olvassuk. Tehát ennek a királynak az uralkodásának 20. évében, Nisszán hónapban, mikor van a Nisszán hónap? Hát a Toyota előtt és a Mazda után. Kérdez? Nem. Ez csak vicc volt, jó? Tehát ha valaki komolyan vette, csak vicceltem. Ez április-május hónap, a Nisszán hónap. Április-május. Tehát eltelt 5-6 hónap azóta, hogy kapta a hírt. És azóta, hogy összetörte a szívét a hír. Eltelt 5-6 hónap már azóta. Oké? És azt mondja, tehát a Nisszán hónapban, tehát történt pedig a Nisszán hónapban, hogy tisztségem szerint éppen felszolgáltam a bort a királynak, amikor megszólított. Csak nem vagy beteg? Miért ilyen szomorú az arcod? Biztosan valami nyomja a lelkedet. Korábban még sohasem voltam szomorú a király jelenlétében. Ezért nagyon megijedtem. Ezért nagyon megijedtem. Ez is egy fontos információ. Egy ilyen király, amikor kifogásol valamit, akkor meg kell ijedni. Ez veszélyes lehet. Mi van? Lehet, hogy azért izgul, mint amikor a csempészek a vámnál elkezdenek izgulni. Ugye? Tehát, hogy innen is tudják, hogy valami rosszra készülnek. Tudod, egy pohárnak elkezd izgulni, vagy rossz. Az lehet, hogy az, hogy meg akar mérgezni, vagy valamit szövetkeznek a hátam mögött, vagy nem tudom. Tehát, hogy azért ez nem egy jó szituáció, de már Nehémiás már ott tartott, hogy ez már terhelte a lelkét. Terhelte a lelkét. De honnan tudod azt egyébként, hogy megtaláltad Isten elhívását az életedre? Honnan tudhatod? Honnan, hogy megijedsz. Hogy megijedsz. Hogy megijedsz. Nagyon megijedsz. Ha nem úgy nézel rá erre a helyzetre, hogy basszus. Tehát, ha nem így nézel rá, akkor ez abban valószínűleg nincs Isten ott. Nincs Isten ott. Oké, hogyha erre rágondolsz, és azt látod, hogy ezt természet feletti nélkül meg tudom csinálni, akkor nincs benne Isten. Akkor nincs benne Isten. Amikor követed Jézust, és csinálod azt, amit mond, akkor ott lesz félelem. Ez egy baromi nagy hazugság, hogy azt mondják, hogy hát ha követed Jézust, akkor mindig boldog leszel, a cicád nem fog megszökni tőled, a kutyád az mindig barátságos lesz, az autód nem fog lerobbanni, nem fog kilukadni a kereke, tehát minden szép és happy lesz, ha követed Jézust. Ez baromság. Ez nem biblikus egyáltalán. Amikor követjük Jézust, kerülni fogunk veszélyes helyzetekbe. Kerülni fogunk. Sőt, az egyháztörténelemben még meg is haltak emberek azért, mert követték Jézust. Oké? Okay? Úgyhogy igenis lesz olyan helyzet, hogy amikor követed Jézust, és félni fogsz. Lesz. Lesz. Lehet, hogy azt jelenti, hogy fognod kell a családod, és költözni. Oké? Okay? Tehát költözni. Mert Isten szívedre helyezett embereket valahol. És ahhoz, hogy elérd azokat az embereket, költözni kell. Ja. Emberek megteszik a költözést a munkakedvéért is. Akkor Jézusért, amikor ő hív, és igazából ő adta meg a nagy célját az életemnek, nem tenném meg. A munkám 100 év múlva nem fog számítani. Amikor nyugdíjba megyek egy munkahelyről, esetleg kapok egy órát, vagy egy plakettet, és másnap már a helyemen valaki más ül, és engem meg elfelejtettek. Esetleg régi fényképalbumokon előbukkan a fejem, de sokan már nem fognak emlékezni. De amikor Krisztust követem, az hatással lesz 1000, 2000, 3000 év múlva is. Ha csak Jézus vissza nem jön. És mire teszem az életem? Tudod, és én azt akarom, hogy az életeteket tegyétek oda Jézus elé. Mert akkor az életetek emlékezetes lesz. Az életeteket ünnepelni fogják akkor a mennyben. Mert azt mondtátok az életetek egy pontján, hogy itt valakinek valamit tennie kell. És aki tenni fog itt valamit, az én leszek. Ja. És most nem azért beszélek erről, hogy most győzködjelek a szolgálatra, hogy győzködjelek, hogy merítkezzél be, vagy győzködjelek arra, hogy légy tagja a gyülekezetünknek. Nem erről beszélek. Nem. Ha nem lesz többé istentiszteletünk, ha a jövő héttől nincs istentiszteletünk, az sem érdekel. Hogyha az eddig szolgálat alatt ti megtaláltátok az elhívásotokat, és abban jártok. Mert akkor ez, amit itt történik, az folytatódik tovább. Ja. Úgyhogy ez bőven elég lesz nekem. Nem olyan világban akarok élni, a keresztények a lényegről beszélnek. Olyan világban akarok élni, a keresztények változást hoznak. Nem pofáznak, hanem döntéseket hoznak, tesznek, és változást hoznak ebbe a világba. Oké, harmadik versben így folytatódik a Nehémiás története. Második fejezet, harmadik vers. Majd ezt feleltem. Ugye a király megkérdezte, hogy mi baj? Majd ezt feleltem. Uram, királyom, életem, halálom. Kezedbe ajánlom. Nem ezt mondta. Uram, királyom, örökké élj! Jó, tehát ez fontos, hogy örökké élj. Tehát, hogy itt a bor, örökké élj. Semmi gond. Hogy ne lennék szomorú, amikor a város, ahol őseim nyugszanak, romokban hever, és kapuit tűz égette meg. Tehát el tudta mondani Nehémiás, meg tudta fogalmazni a terhet a szívén. Ez is nagyon fontos, hogy meg tudjuk-e fogalmazni a terhet a szívünkön. A Nehémiás ki tudta fejezni. Pedig 5-6 hónapja hallotta a hírt. Vagyis akkor ragadta meg a szívét. Akkor mit tett 5-6 hónapig? Hát pohárnak volt, nem adta fel a munkáját. Tehát amikor megragadta Isten a szívét, akkor nem azt mondta, feladom a munkámat, és akkor Hübele Balázs módján bum bele mindenbe. Nem, csinálta tovább azt, amit csinált. Sáfárkodott azzal, amit Isten rábízott. Pohárnok vagyok, és csinálom. Mert Isten nem fog újat rám bízni, ha nem vagyok hűséges azzal, ami most van. Ha itt ezt elherdálom, ha itt ezt linkeskedek, Isten nem fog többre bízni, vagy nem visz tovább a következő lépésre. Úgyhogy csinálta a munkáját, de mit csinált mellette? Tervet készített. Tervezett. Csinálta munkáját, tervezett. Honnan tudom, hogy tervezett? Onnan, hogy amikor... Majd mindjárt meglátjuk. Mindegy. A lényeg az, hogy amikor rákérdezett, hogy akkor én miben segíthetek, akkor már tudod, csak képzeld el a képet, így Nehémiás kigurítja a nagy lapot, így... És akkor ott van egy hatalmas nagy terv leírva, mi kell, hol kell, merre, hány méter, ki, hol lesz, stb. Tehát volt egy kész terve már. Csak arra várt, hogy Isten megmozdítsa a király szívét. És utána, na ez az én lehetőségem, és bum. Istentől kapta. Mert amúgy, ha arra gondolok, hogy ki a király, ki a pohárnok, ő soha nem fogja ezt megkérdezni. Soha nem fog kiutat adni egy pohárnoknak. De ha Isten megnyitja a király szívét, akkor ez meg fog történni. Na de előre szaladtunk. Tehát tervezett, csinálta munkáját, tervezett, és egy nap már annyira terhelte az egész a szívét, hogy a király leszólította, hogy hát apukám, hát szomorú vagy. Eddig vigyorogtál, meg jókedvű voltál, szomorú vagy. És el tudta mondani, hogy mi a baja. Meg tudta fogalmazni, el tudta. Úgyhogy ha azt akarod, hogy Isten használjon, hogy különleges módon használni, akkor kérd ma őt. Kérd ma őt, Uram, Uram, mit akarsz velem? Mire teremtettél? Mi az, ami összekettődje a szívemet? Mi az, amit zavarni kell engem itt belül? Mi az? Mutasd meg, Isten. Mutasd meg. Tehát Nehémiásnál ez nem egy mikrohullámú felindulás volt. Tehát 20 másodperc is már forró. Hanem volt ideje megérni. Volt ideje megfőni. Ja. Tehát volt 5-6 hónap. Mózesnél 40 év. A pusztában. Oké, mert ő 40 évesen érezte a hívást a szívében, azért ölte meg azt az egyiptomit, aki bántotta a saját népéből valót, aztán el is ásta, és ezért kellett elmenekülnie a pusztába, és aztán 80 évesen vette ki a pusztából Isten, és rakta a zsidók élére, hogy na jó, most szabadítsd meg a népedet. Nem úgy, ahogy a múltkor, hanem most már úgy, ahogy én mondom neked. Mózesnek 40 évre volt szüksége. Nehémiásnak 5-6 hónapra. Én Nehémiást választanám, de ezt nem én választom meg, vagy nem tudom, mi múlik ez. Ja. Na, és aztán, tehát elmondta Nehémiás, aztán 4. versben a király megkérdezi, mit kívánsz? Hát, és hát nézd meg, hogy ez mekkora, milyen különleges, azt mondja, hát mielőtt válaszoltam volna, imádkoztam Istenhez. Tudod, te is jó. Hát ez na ez a lehetőség, oké? Okay? Ezt hívom lehetőségnek. Ez a lehetőség. A király megkérdezi, hogy akkor mit kívánsz? 5. vers, majd ezt feleltem. Ha jónak látja a király, és a szolgáját kedveli, akkor küldjön el engem Júdea tartományába, abba a városba, ahol őseim nyugszanak, hogy újjáépítsem a várost. Újjáépítsem a várost. Ja, amúgy stratégiailag nem volt előnye egyébként, hogy egy Jeruzsálem újraépüljön, hiszen Jeruzsálem volt egy komoly központja a Közel-Keletnek. Tehát miért engedném, hogy megint egy konkurens birodalomot felnövekedjen? Várfallal, meg mind, hogy megerősödjön. Dehogy engedem. De mégis. Megtörtént. Tehát azt mondja Nehémiás, hogy van egy tervem. Újraépítem a várost. Na de várja. Nem kéne előtte elmenni egyetemre tanulni? Hogy építész legyél, vagy valami építészmérnök legyél. Nem. Újraépítem a várost. Na de hát, Nehémiás, építettél már valahol? Nem. De újraépítem a várost. Nem érdekel. Újraépítem. Én poharakat hordtam eddig életemben, ez volt a munkám, de újraépítem a várost. De hát Nehémiás, ez elég felelőtlen. Itt vagy a palotában, a király asztalánál, luxusban, mindened megvan, és el akarsz utazni 1500 kilométert, és egy elszegényedett, elcsövesedett nép közé akarsz menni, ott akarsz köztük élni, és dolgozni akarsz a falon? Igen. Igen. És egyébként gyönyörű az előkép ebben az egészben, amit látunk. Mert Jézus is ugyanezt tette. Ez egy előképe Jézusnak. Ő is ott volt a palotába, az atyával. A palota kényelmét élvezte, a legjobb helyen volt, de ott hagyta, hogy köztünk éljen. Hogy köztünk dolgozzon. Egy ács ember volt. Hogy köztünk dolgozzon, és hogy helyreállítson minket. A falainkat. Az, ami le lett rombolva a bűn miatt. Az istentelenség miatt, mert ezért lett Jeruzsálem lerombolva, mert elfordultak Istentől, és a Bált imádták. Hamis isteneket imádtak, és ez lett. De Nehémiás jött, Jézus jött, és ezeket a falakat helyreállította. És itt lehetünk mi. Az elszegényedett embereket helyreállította, és gazdaggá tette, ahogy minket is. Tehát gyönyörű ez a szimbolizmus, ami ott van benne. Elvégezte azt a munkát Jézus, amit mi nem tudtunk volna. És Nehémiás is ezért ment, hogy elvégezze ezt a munkát, amit ott nem tudtak már 150 éve megcsinálni. Ja. Úgyhogy így néz ki a Krisztus követés. A világ ezt felelőtlenségnek hívja. Amikor mi Krisztust követjük. Ja. Nehémiás meg azt mondta, igen, én megyek, és van egy tervem. Kész. Úgyhogy a változást hozok, az a következtetésekre jutnak. Van 4 következtetés. Nem most kezdődik az üzenet, tehát ne aggódjatok. De 4 következtetés. Az első következtetés. Emlékeztek még a téglákra? Képes vagyok, képesek vagyunk, és Isten képes. Az változást hozók következtetésre jutnak. A első következtetés, mivel képes vagyok, meg fogom csinálni. Mivel képes vagyok, meg fogom csinálni. Meg fogom csinálni. Balukám, mi ez a pozitív gondolkodás duma? Ez nem pozitív gondolkodás. Ez Filippi 4.13, ez nincs kiírva, ezt mondom. De ezt már szerintem ti is tudjátok kívülről. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. A mindenre. Tudjátok görögben ez mit jelent? Mindenre. Pontosan. Kétet. Ugyanazt. Tehát mindenre van erőm. Tehát, mivel képes vagyok, meg fogom csinálni. Meg fogom csinálni. Na most figyelj ide, figyelj rám. Szerintem képesek vagytok. És meg tudjátok csinálni. Lehet, hogy sokan mondogattak mindenfélét rólatok az életetekben, de hallgassatok rám. Képesek vagytok, és meg tudjátok csinálni. Képes vagy, és meg tudod csinálni. Meg tudod csinálni azt, amire Isten elhívott. Mindenki képes megcsinálni azt, amire Isten elhívta. Lehet, nem lesz könnyű, de tűzbe hozza a szívedet. Lehet, hogy nehéz lesz, de célt fog adni az életednek is, és erőt fog adni, és lesz miért felkelned reggel. Lesz miért felkelned, és ez nem semmi. Amikor embereknek van miért felkelniük reggel. Ja. Miért van ez? Azért, mert változáshozóknak lettetek teremtve velem együtt. Mindannyian változást hozók vagyunk. Az a helyzet, hogy viszont nem tudjuk ezt egyedül megcsinálni. Tehát nem tudod egyedül megcsinálni. Lehet, hogy nagy a lendület, nagy az elhatározás, mint ennek a kisfiúnak itt, figyelj. Ott van, nincs ott a kép. Nem raktam be. Ó, pedig olyan cuki. Egyszer már mutattam nektek, a kisfiú ekkora, nem, de ilyen 2 éves, és egy ilyen 300 kilós súlynak a rúdját fogja így. Tehát nagy az elhatározás, nagy a lelkesedés, de úgysem tudja felemelni, tehát csak küzdeni fog szegényke, és csalódás fogja érni, mert nem fogja tudni, de és lehet, hogy így gondolkozol azzal a teherrel kapcsolatban, ami a szíveden van. Hogy ez túl nagy. Tehát úgy érzed magad, mint ez a kisgyerek, hogy hát körülbelül ennyit tudnék csinálni benne, hogy én remegek a rúdon, a rúd meg a súly meg sem mozdul. Tehát körülbelül ennyit tudok én csinálni. És lehet, hogy ezt érzed, ami összetöri a szívedet. Tehát, hogy én képtelen, annyira kicsi vagyok, annyira jelentéktelen vagyok, hogy tehetnék én bármit is. És amikor Nehémiás kilépett a palotából, akkor nem voltak garanciák, hogy mi fog történni, meg hogy visszajöhetsz, meg minden. Ment. Ott azt sem tudták Jeruzsálembe, hogy Nehémiás jön. Tehát nem is várták őt. Nem készültek rá, semmi. És amikor odaért, nem csaptak ki a projektort, és akkor na jó gyerekek, akkor ezt és ezt és ezt fogjuk csinálni. Tehát nem prezentálta a dolgokat. És akkor itt van a bödönke, gyűjtsünk pénzt a projektre, és akkor minden tuti lesz meg minden. Nem. Fogta magát és ment éjjelente, körbejárta Jeruzsálemet. Megvizsgálta a falakat. Hol, mit kell csinálni, milyen állapotban van. Megnézte, hogy mi a szitu. És aztán ezt mondta 2. fejezet 17. versében. Azután összehívtam őket. A zsidókat Jeruzsálem. És azt mondtam nekik, látjátok, milyen nyomorúságos a helyzetünk. Tehát nem azt mondta, hogy ti szerencsétlenek, hát 150 éve le lett rombolva ez az egész. Hát nem igaz, hogy nem bírtátok fölépíteni, hanem úgy beszélt, hogy mi. Nem az, hogy ti, hanem milyen nyomorúságos a mi helyzetünk. Oké, és ezzel mi volt az üzenete? Az, hogy skacok, én benne vagyok. Veletek együtt benne vagyok. Ez nem egy ötlet. Ez lesz az életünk. Ezt együtt fogjuk csinálni. És azt mondja, egész Jeruzsálem lakatlan romhalmaz, és a kapuj tűzpusztított el. Gyertek, fogjunk össze, és építsük újjá Jeruzsálem falait, hogy ne kelljen tovább viselnünk ezt a gyalázatot. És nem mondott új hírt ezeknek az embereknek. Tehát nem ment a beszélgetés tömegbe, hogy figyelj már, tudtad, hogy nem áll a fal? Nem. Az valamelyik szeszi. Nem áll. Tehát nem volt meglepődés. Tehát nagyon jól tudták, hát ott éltek már. 153 generáció legalább ott volt. Tehát nem volt meglepődés. És Nehémiás nem bibliatanulmányt tartott a falépítésről, nem imaszjöveteleket tartotta, hogy imádkozzunk a falépítésért. Ezek fontosak, de előbb vagy utóbb meg kell fogni azt a vakolókanalat. Meg kell fogni a dolgokat, és csinálni kell, és építeni kell. A tanulmányozgatással, meg az imádkozással nem fognak megtörténni a változások. Tenni kell a dolgokat. És el kell kezdeni magot ültetni, hogy azok a magok beérjenek. És ezt tette Nehémiás 18. vers. Azt is elmondtam nekik, hogy Istenem keze rajtam nyugszik, és hogy a király is támogat az építésben. Fú, mennyi üzenet van ebben, de nem ragadunk le. Erre mind azt válaszolták. Igen, fogjunk hozzá, építsük fel a falakat. Ezzel az erős elhatározással fogtunk hozzá a munkához. És 52 nap alatt felépítették. 52 nap. Vágod ezt? Tehát 150 év volt, hogy lerombolják, mert azért ez rombolódott azért folyamatosan, tehát amortizálódott, és 52 nap alatt felépítették. Csak azért, mert egy fickó ránézett a helyzetre, és azt mondta, hogy összetört a szíve, és azt mondta, hogy itt valakinek tennie kell valamit. És ez a valaki az én leszek. És megtörtént. Na és ezen a ponton van az, amikor emberek azt hiszik a gyülekezetben, nem csak itt, hanem egészen máshol, mert mindenhol van ilyen tapasztalatom, hogy megszólal a telefonom, vagy megállít valaki a gyülekezetben, hogy hé Balu, akkor szerintem a gyülekezetnek még ezt, meg ezt, meg ezt a szolgálatot kéne csinálnia. Ne, a gyülekezet nem kezd el új szolgálatot. Nem fogunk új szolgálatot. Mert arra nem, amit most te mondasz, arra nem a gyülekezet lett elhívva. Arra te lettél személyesen elhívva. Jó reggelt. Az ébresztő. Oké, tehát sokan, tehát évekig azt csinálják, hogy nem itt máshol, oké? Mindig ez máshol. Hogy Isten terhet rakott a szívemre, úgyhogy felhívom a gyülekezetet, hogy akkor csinálják. Jó? Tehát, hogy elmondom nekik, hogy Isten ezt akarja, és most így átadtam ezt a dolgot. Oké? Tehát ez én részem az volt, hogy én szóltam. Köszi szépen. Az üzenetem számodra az, vagy aki ezt csinálja otthon a gyülekezetében, és néz minket, hogy a te részed az nem az én részem. Tehát nem. A te terhed az nem az én elhívásom. Ha Isten összetört a szíved, és rakott egy terhet a szívedre, akkor Isten azt akarja, hogy te tegyél valamit. Te tegyél valamit azzal kapcsolatosan. Ja, úgyhogy azt mondják, el vagyok hívva a világmisszióra. És akkor a gyülekezet támogasson engem 2 évig. De ezt ők így mondják, és ismerek ilyeneket, pásztorokat, hogy elvárják. És úgy vannak kint, hogy elvárják. Én vagyok ott kint, ti meg vagytok, akik fizettek. Tehát ti nem tudtok elmenni, hogy ti fizettek engem ott kint. Hát, apukám, el vagy te tévedve. Nem. Tehát mi ezt nem fogjuk csinálni. Hát akkor nem csináltok missziót? Hát dehogy nem. Mi csináljuk a missziót. Nem közel elmenni messzire. Vagy ha el vagy hívva oda messzire, és Isten összetört a szívedet, akkor figyelj, akkor én zsebből segítek, jó? Én zsebből fogok segíteni anyagilag. Az afrikaiak $2 élnek naponta. Adok annyi pénzt neked, hogy legyen egy odajegyed, és egy évre napi $2, mondjuk $800. Ha így elutazol és odamész, akkor azt kifizetem. Ha ebből élsz. Mert mit tudom én, tehát ilyen 20-30-40 ezer dollárból egy évig, hát persze, hogy el lehet élni a missziós mezőn, csak akkor nem missziós mező. Nem azt mondom, hogy szegénynek kell lenni, meg csóróság, de kiderül, hogy valakinek van elhívása, vagy nincs. Mert Nehémiás nem nézte, hogy ott mi lesz, hogy lesz, merre, hány méter. Hanem csak ment. Mert tudta, hogy ha ez Istené, akkor ő állni fogja a cekket. Ha az Istentől van, és ő meg volt győződve, Isten tartja a hátamat. Ha az Isten ügye, akkor ő tartani fogja a hátamat. Ja, tehát aki el van hívva, az azt mondja, nem tudom, mibe fog ez kerülni, de megyek, és csinálom. Tenni fogok valamit. Oké? Második következtetés, mivel képesek vagyunk, meg fogjuk csinálni. Tehát sokáig nem tudatosult bennem az, hogy és egyébként sokaknak nem. Azt gondoltam, hogy ha igen mondok Jézusnak, akkor minden könnyű lesz. És úgy nem tudatosult bennem, hogy ez nem így van. Paluka ébresztő. Tudtad azt, hogy lesz ellenállás? Gyerekek, lesz ellenállás. Lesz ellenállás. És tudtad azt, hogy azoknak lesz ellenállás, akik a jót akarják tenni? Azoknak. Tehát le kell győznünk jó pár nehéz helyzetet. Az elején én nem tudtam. Azt hittem, hogy az összes Jézust követő ember szuperkedves, az szupermurudják. És talán ők tudnak a legbunkóbbak lenni. Tényleg. Tehát rájöttem, hogy nem, vannak küzdelmek, vannak nehézségek, vannak próbák. Csak néhány embert hagyd mondjak nektek. Mi lett volna, ha föladják? Walt Disney. Kirúgták az első állásából, mert nem elég kreatív, és nincs képzelő ereje, ezért rúgták ki. Akkor Akio Morita és Masaru Ibuka, a Sony alapítói, elsőként rizs főzővel léptek piacra 1945-ben, de mivel a termék rossz volt, főzés helyett elégette a rizst, alig 100 darabot adtak el belőle. Mi lett volna, feladják, ugye? Akkor Thomas Edisonnak a tanára azt mondta Thomas Edisonról, hogy túl ostoba, hogy bármit is megtanuljon. Az első két munkahelyéről kirúgták, és több ezer sikertelen kísérlet után született csak meg az első működő villanykörte. Akkor Soichiro Hondát nem vették fel mérnöknek, a Toyota Motor Corporationhez mérnöknek. Oké, tehát a Hondát nem vették fel a Toyotához. Jó ideig munkanélküli volt, azután saját robogókat épített, a szomszédai bíztatására később megalapította saját cégét, a Honda Motor Corporations. Akkor Salvador Dalit kizárták egy művészeti akadémiáról Spanyolországban, mert nem hagyta, hogy a professzorok kritizálják a festményeit. Albert Einstein 4 évesen kezdett csak beszélni, és csak 7 évesen tanult meg olvasni. A tanárok és a szülei lassúnak és antiszociálisnak tartották. Ő is kibukott az iskolából, és a svájci politechnikai intézethez sem nyert felvételt. Akkor ismeritek egy John Grishamet? Gyíró, tök jó könyveket ír, magyarul lehet kapni őket. Első regényét 16 ügynök és 12 kiadó utasított el. Tehát az egyik legolvasottabb regény, ilyen krimi regényeket, ilyen nagyon jó kis krimi regényeket ír. Akkor Charlie Chaplin utcagyerek volt és pénzért táncolt. Hollywoodban a stúdiók főnökei sorra utasították el, mert túl jelentéktelennek tartották ahhoz, hogy valaha is el lehessen adni az ötleteit. Akkor Stephen King, ismerős? Első könyvét 30 alkalommal utasították el. Erre kidobta a kéziratát, és majdnem feladta. A felesége kiszedte a szemétből a munkát, és bíztatta, hogy ne adja fel. Steven Spielberg, egy híres filmes iskola háromszor utasította el. Évekkel később ugyanott lett díszdoktor és kuratóriumi tag. J.K. Rowling, ő írta a Harry Pottert. Edinburghbe költözött. Egy egerekkel teli lakásban élt, és gyerekének kezdett el mesét írni egy kávézóban. Ez a mese lett aztán a Harry Potter, amit 12 kiadó is elutasított, mielőtt világhírűvé lett. Michael Jordant kirúgták a középiskolai kosárlabda csapatból. Cindy Lauper, ismeritek, énekes? Igen. Azt mondták az orvosok 1977-ben, hogy soha nem fog tudni többé énekelni a sérült hangszálai miatt. 1984-ben elnyerte a Grammy-t. Tehát mi lett volna, ha föladják? Mert nehézség van. Ja. És ez a helyzet, hogy mindig nagyra értékeljük azokat, akik nem adják fel. Ugye? Mindig nagyra értékeljük. De én azt akarom, hogy mi ne azok közé tartozzunk, akik nagyra értékelik azokat, akik nem adják föl. A baba bölcsi lent van. Komolyan. Én azt akarom, hogy azok közé tartozunk, akik nem adják fel. Akikre ránéznek emberek, és azt mondják, hogy ők nem adják fel. Oké? Tehát legyünk ezek, mert ők változtatják meg a világot. Akik nem adják fel. Azt hiszitek, hogy mindenki el volt ájulva Nehémiástól. Dehogy? Dehogy? Tizedik vers, figyelj, amikor Horomból való Szambalat és Tóbia az Amoni tisztviselő meghallott, hogy jött valaki, aki Izrael népének segíteni akar, mindketten nagyon felháborodtak és megharagudtak. Zavarni akarod a világot? Akkor csinálj valami jót. Akkor zavarni fogod a világot, kőkeményen. Meg fogod látni, hogy ebben szellemi van. Ez szellemi ellenállás. Tehát ha valami nagyszerűt akarsz tenni, akkor legyél kész előre menni, még akkor is, amikor nagy az ellensodrás és ellenállás van. Akkor is akarja előre menni. Akkor is. Figyelj, 19.-20. vers, tehát ugrálunk. Amikor a Horomból való Szambalat és Tóbia az Amoni tisztviselő, meg az arab Gesem meghallotta, csatlakozott hozzájuk egy arab, hogy újjáépítjük a falakat, kigúnyoltak bennünket, és megvetéssel mondták, ugyan mit építetek, csak nem a király ellen akartok fellázadni. Erre én így válaszoltam, mi a mennyben lakó Isten szolgái vagyunk, aki megsegít bennünket, hogy ezt a várost újjáépítsük. Nektek azonban semmi közötök ehhez. Egyikötök sem lakott itt soha, sem nem volt itt tulajdonotok, ezért emléketek sem marad Jeruzsálem, úgyhogy le lehet kopni. Oké? Okay. Tehát azt mondja itt Nehémiás, hogy Isten fogja ezt sikeressé tenni. Isten fogja sikeressé tenni. És tudom, hogy nem tudunk, és nem fogunk mindenkinek tetszeni. De teszünk rá. Mert azt fogjuk csinálni, mert Isten elhívott minket. És mit csináltak? Folytatták tovább a munkát. Harmadik fejezet. Ez egy telefonkönyvre hasonlít, tele van nevekkel, meg helyekkel, tehát hogy ki, melyik család, hol építette a falat. Akkor negyedik fejezetben ez a Tóbiás meg a Szambalat besokal, úgy voltak, ezt meg kell állítsuk mindenképpen, mert gazdaságilag nem tett jó nekik. Nem tett jót nekik. Ugye, mert fal nélküli város, elszegényedett emberek, az a korrupció meleg ágya. És most itt próbál rend újra fölállni. Ez nem jó nekik gazdaságilag. Úgyhogy elkezdtek sereget gyűjteni, ezt Nehémiás meghallotta. Nehémiásnak nem volt serege, nem is kezdett gyűjteni, semmilyen nem volt. Egy dolga volt, elhívása. Elhívása arra, hogy változást hozzon. Ennyi. És szeretem, amit tett, 4. fejezet, 14. vers. 4. fejezet, 14. azt mondja, megszemléltem őket. És eléjük állva így biztattam a családfőket, a vezetőket és az egész népet. Ne féljetek ellenségeinktől. Ne rájuk gondoljatok, hanem az örökkévalóra. Oké, nem az ellenségen kell filózni, hanem az Úron. Az Úrra figyeljetek. Ő az igazán hatalmas és félelmetes. Ti pedig harcoljatok a családotokért, a fiaitokért, testvéreitekért, lányaitokért, feleségetekért, az otthonotokért. Oké, ez a dolgunk. És értük harcolunk, mert azt akarjuk, hogy ők is megismerjék Jézust. És ők is megtalálják az elhívásukat, amik miután megtalálták Jézust. Őértük harcolunk. Ez személyes. Ez nem a gyülekezet ügye, vagy bármi, amit csinálunk. Ez személyes. Ez a ti ügyetek és a mi ügyünk. Ez a mi fiainkról, lányainkról, otthonunkról, családunkról szól. És nem az ellenségen kell filózni. Nem. És az oka annak, amiért ezen annyira bepörgök én, az az, hogy amikor elkezded tenni azt, amire Jézus hívott, hogy tegyed, akkor tényleg bele fogsz kerülni olyan helyzetekbe, amikor azt mondod, hogy ez már sok. Ez már sok. De emlékezz az Úrra. Emlékezz az Úrra. Hogy hatalmas. Hogy hatalmas és nagyszerű. És csak ragaszkodnunk kell az, amit Isten mondott, hogy tegyünk. Csak a ragaszkodni. Mert ha megmaradunk benne, akkor Isten használni fog bennünket a változásra. Úgyhogy nem adhatjuk fel. Nem adhatjuk fel. 15. vers, így ezután Isten meghiúsította ellenségeink tervét, mert észrevettük, hogy mire készülnek. Ezt ők is megtudták. Mi pedig mindannyian folytattuk a falak építését. Mindenki a maga helyén. Mindenki visszament a dolgához, és csinálta tovább. A 6. fejezetre még örültebbé válik a helyzet. Figyelj! 6. fejezet első verse. Azután befejeztük a város falának újjáépítését. Nem maradt rajta egyetlen rés sem. Már csak a kapuk szárnyait kellett a helyükre illeszteni. Ezt megtudták ellenségeink is. Szambalat, Tobiáz, Arab, Gesem és a többiek. Ekkor Szambalat és Gesem üzentek nekem, hogy találkozzam velük Kefirim faluban az unosíkságon, ugyanis merényletet terveztek ellenem. És tehát ez volt az üzenetük, hogy miért nem hagyod már abba azt, amit csinálsz? Miért nem hagyod abba azt, amit csinálsz? És próbálták megzavarni Nehémiást abban, amire el volt hívva. Hogy ne csinálja azt, hogy ne folytassa. Hogy adja föl. De nem más tudta, hogy mire van elhívva. Abszolút. És hajlandó volt megfizetni az árát. És a 3. versben azt mondja, visszaüzentem. Visszaüzentem. Szóval sok dolgom van. Nem mehetek el innen. Ha elmennék, félbe maradna a munka. Csak elképesztő ez az előkép is, ami ebben benne van. Jócskán túlléptük az időt, de nem érdekel. 500 évvel később, vagy 450 évvel később ott volt Jézus. Aki a 3 évnyi szolgálat alatt az emberek csak támadták, kigúnyolták, bántották, meg akarták ölni. Megverték, leköpdösték, keresztre feszítették. És szerintem az ördög mind végig pumpolta őt az elméjében. Add föl. Biztos végig akarod csinálni? Miért nem adod föl? Miért? Add föl. Hívhatsz 10 000 angyalt bármelyik pillanatban, és kimenekítenek, ezekkel meg elválnak. Add föl. Add föl. És lehet, hogy volt olyan pillanat, amikor föladhatta volna. De ehelyett így gondolkodott, hogy egy nagy munkában vagyok. Értük. Érted? Nagy munkában vagyok, és nem mehetek le. És nem hagyhatom abba. És nem állhatok le. És végig kell csináljam. Most nem állhatok meg. Nem. És nem is fogok megállni, végig fogom csinálni. És ezt akarom, hogy tegyünk így mindannyian, akik Jézus követői vagyunk. Tegyük így. Egyszerűen halljuk meg Isten hangját, és tegyük azt, amit mond. Tegyük azt. Még akkor is, amikor nehéz. És a negyedik vers azt mondja, ugyanezt az üzenetet négyszer is küldték, hogy add föl már Nehémiás. De én mindannyiszor így válaszoltam. Mindannyiszor visszaküldte ugyanezt az üzenetet. Tehát az, hogy sok dolgom van, nem mehetek el innen, ha elmennék, félbe maradna a munka. Úgyhogy a harmadik következtetés, mivel Isten képes, ő meg fogja csinálni. Meg fogja csinálni. Úgyhogy remélem, hogy nem érintés nélkül mész ma haza. És mindegy, hogy ki vagy és honnan vagy. Lehet, hogy fiatal vagy, ez szól neked is. Lehet, hogy 20, 30, 40, 50 éves ember vagy, szól neked is. Mindegy, hogy ki vagy. Lehet, hogy életed arról szól, hogy próbálj megfelelni embereknek, vagy az apukádnak, vagy az anyukádnak. És lehet, hogy nem is él már. De még mindig úgy éled az életet, mintha meg akarnál neki felelni. Jézus hív többre, mint az, hogy megfelelj valakinek. Többre hív. És szól annak is, aki azért csinálja ezt, amit csinál, mert azt mondták, hogy jó benned, igazából a háta közepére nem kívánja. Van több. És Isten hív téged erre. Isten szól azoknak is, akik azt gondolják, hogy ők átlagosak. Nem vagy átlagos. Arra hív, hogy lépj be a természet felettibe. És kezdj el abban járni. Ja. És ha úgy gondolod, hogy Úristen, hogy lesz ebből bármi, olyan nagynak tűnik, akkor ott van Filippi 1.6. Ő el fogja végezni, és be fogja fejezni azt, amit ő elkezdett. Erre mérget vehetsz. Jézus mindig befejezi ezt a munkát, amit elkezd. És a negyedik konklúzió, vagy következtetés az az, hogy szükségem van Istenre, hogy változást hozzak. Szükségem van Istenre, hogy változást hozzak. Tehát ha a látás, amit kaptál a szívedbe, azt a kiáltást hozza a szívedbe, hogy Uram, én erre képtelen vagyok nélküled, akkor ez egy Istentől való látás. Akkor az Istentől van. Úgyhogy a héten, amikor beszélgetsz vele, akkor kérdezd meg őt, mi ez? Mi ez, ami összetörje a szívem, Uram? Mutasd meg. És lehet, hogy néhányan tudjátok már, de lehet, hogy néhányan még nem. Mi az? Mert amikor megtalálod, hogy mi törje össze a szívedet, akkor megtaláltad a terhedet. És amikor megtaláltad a terhedet, megtaláltad az elhívásodat és a célodat ebben az életben. Ja. Úgyhogy imádkozzunk. Uram, köszönök minden egyes férfit és nőt ebben a teremben, ezen a helyen. És csak köszönöm, és hiszem azt, hogy te vagy az, aki a szíveket ma lángra tudod lobbantani, hogy változást hozzanak. Mindannyiunknak szükségünk van rád, Uram, mert nélküled senkik vagyunk. De veled semmi nem lehetetlen. És segíts erre fókuszálnunk, Uram. Amen.